Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének 7. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk Csejtei Dezső 1951-ben született Szegeden. Történelem angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1974-ben szerezte a Jate Bölcsészettudományi Karán. 1977-ben filozófia szakos előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1974 óta az STL BTK filozófia tanszékének oktatója, itt volt tanársegéd, adjunktus, docens, majd pedig 1997-től egyetemi tanár. 1990 és 2000 között a tanszék vezetője. Bölcsészdoktori értekezését 1976-ban védte meg Hegel történet filozófiájáról írt disszertációjával. 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset ontológiájáról szóló értekezésével. 2004-től az MTA doktora, értekezését az élet és egzisztenciál filozófiák halálfelfogásáról írta. 1997-ben habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Kutató munkája mindvégig alapvetően filozófia történeti irányultságú. Egyik fő kutatási területe a modern, később a reneszánszkori spanyol filozófia, Unamuno, Ortega y Gasset, Lainen Trálgó és Vitória bölcselete. E témakörből eddig 16 kötete jelent meg magyar és egy spanyol nyelven. Kutatásainak elmélyítését 1992-ben szalamankai, 1997-ben és 2000-ben granadai ösztöndíj elnyerése tette lehetővé. Számos spanyolországi és argentin egyetemen tartott már előadást. 1998-tól rendszeres résztvevője a Szalamankai Egyetem spanyol és ibéro-amerikai filozófiai szemináriumának. Tagja a Spanyol Filozófiai Társaságnak és szerkesztőségi tagja a társaság folyóiratának. Másik kutatási területe a 19.-20. századi német élet és egzisztenciál filozófia, Nietzsche, Spengler, Dilthey, Heidegger és Jaspers bölcselete. E témakörből úgyszintén több monográfia és fordítás kötet szerzője. Előadást tartott Graz, Göttingen és Mainz egyetemein. A Szegedi Egyetemen kívül több éven át vendégprofesszor volt az Újvidéki Egyetem Magyar Intézetében, valamint a Veszprémi Pannon Egyetemen. Tudományos és oktatási tevékenységét 1997-ben a Széchenyi professzori ösztöndíj odaítélésével is elismerték. Több mint 20 éve részt vesz a tudományos minősítésben, jelenleg is tagja az MTA filozófiai bizottságának. Több OTKA pályázat témavezetője és tagja, 2005 óta az OTKA filozófiai zsűriének vezetője. Alapító tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, melynek 2002-2006 között elnöke is volt. 2007 óta pedig a BTK filozófiai doktoriskolájának vezetője. Felkérem Csejtei Dezső professzor urat, tartsa meg előadását.
Nagyon szépen köszönöm a prezentációt. Tisztelt kollégák, kedves barátaim is megjelentek. A mai alkalommal egy spanyol gondolkodó, Ortega y Gasset munkásságáról szeretnék önöknek beszélni. Az első kérdés, ami ezzel kapcsolatban fölmerülne, a miért kérdése, azt tudnilik, hogy miért éppen ezt a filozófust választottam az előadás témájául, hiszen a filozófia történet 2500 évében igencsak bővelkedünk jelentős alkotókkal és hát gondolkodókkal. Egyrészt azért adnám rá a választ, mert egy olyan sajátos filozófiai modort és stílust testesít meg, amely a filozófiáját szerte a világon ismerté és rokonszenvessé tette. Ehhez, erről majd még ejtenék egy néhány szót, hogy mit is értek ezen pontosan. Ehhez jönne egy második momentum, mégpedig az, hogy spanyol létére a magyar és a közép-kelet-európai mentalitáshoz, szellemiséghez is meglepően közel állt. Itt arra gondolok, hogy a fejlett országok filozófiai centrumát, tehát ahova Anglia, Németország, Franciaország tartozik, egy széles félperiféria övezi a Mediterráneumtól kezdve Közép- és Kelet-Európán át. És ennek a széles sávnak a gondolkodási mintái, elképzelései, gondolati reflexei meglepően hasonlítanak egymásra. Néhány elemet majd ebből is az előadás során talán megemlítek. A következő kérdés az lenne, hogy élete mely korszakokat fogja át. Azt látták, hogy a születés és a halál évszám mit foglalt magában. Most ezt közelebbről egy pillanatra megnézzük. Először is gyermekfejjel 15 éves korban éli át Spanyolország történeti fejlődésének az egyik mélypontját. Ekkor szenved az ország egy háborúban vereséget az amerikaiaktól, és ez a spanyoloknak röviden szólva olyan Trianon élményhez volt hasonló. Tehát az ország harmadrendű hatalommá vált, és ezt éli át 15 éves fejjel. Ezt követi egy második korszak, az újjászületésnek, a szellemi kulturális felemelkedésnek az időszaka a 20. század első harmadában, ami úgy nagyjából 936-ig tartott. Ezt Edad de Plata, azaz ezüstkornak is szokás nevezni a kultúrtörténetben, utalva arra, hogy az aranykor az a 16-17. Századi spanyol kultúra volt, itt pedig ismét egy föllendülés következett be. Majd rögtön néhány képet is bemutatok ezzel kapcsolatban. Végül a harmadik korszak az, ami Spanyolország újbóli tragédiáját jelentette, a polgárháború kitörését, majd pedig a frankoista diktatúrának a bevezetését. Ezt Ortega már nem élte túl, hiszen 55-ben meghalt. Néhány képet mutatnék azokról a képviselőkről, akik ide ehhez az úgynevezett ezüstkorszakhoz tartoznak. A felső sorban három író, esszéista és részben filozófus van, bal oldalon egy Azorín nevű kiváló kritikus és esszéista, középen egy Pío Baroja nevű baszk származású regényíró, és a legszélül a fehér szakállal pedig Miguel de Unamuno, szintén baszk származású író, költő, filozófus, esszéista. Gondolom jobban ismert a két középső kép alanya, bal oldalt Salvador Dalí, jobb oldalt pedig Picasso látható, tehát akik ugyanennek a korszaknak voltak képzőművész óriásai. Végül pedig a kép legalján kalapban látható Manuel de Falla, a spanyol zenének a legnagyobb alakja, munkásságát Bartókkal lehet összehasonlítani, középen Luis Buñuel, neves filmrendező, aki Dalival együtt alkotta meg ugye az Andalusz kutya című híres szürrealista filmet a 20-as években, és végül a sarokban pedig Antonio Gaudí, egy katalán építész óriás, akinek a épületeit, tervezéseit mind a mai napig meg lehet csodálni Barcelonában és sok más helyen is. Ezeknek az embereknek voltak éppen kortársa Ortega, tehát velük együtt nőtt föl. Életéről a következőt lehetne mondani. Ugye azt már említettem, hogy 83-ban született Madridban. Ezzel kapcsolatban van egy momentum, amit később gyakran emlegetett. Azt tudnilik, hogy nyomdagépen születtem, mondta többször, utalva arra, hogy a család, mint középosztálybeli család fölmenői közül többen laptulajdonosok és lapkiadók is voltak. Tehát Ortega úgy szólván az anyatejjel szívta magába a zsurnalizmusnak, a jó értelemben vett újságírásnak a csinyát, bínyát. Ez később munkásságára is természetesen hatni fog. Ezekben az években folytatta egyetemi tanulmányait, ami különösebben nem annyira lényeges, viszont annál inkább a következő időszak. Azt tudnilik, hogy 905 és 7 között tanulmányokat folytatott német egyetemeken. Ismerős motívum, ahogy tőlünk is, Lukács és mások Németországba mentek filozófiát tanulni, délről is ugyanúgy a filozófia fővárosába, Németországba vezetett az ő útja is. Egy-egy szemesztert töltött Lipcsében és Berlinben, de a döntő az Marburg volt, ahol egy évet tanult, és később még egy második évre is visszament néhány évvel később. Itt a professzorai Hermann Cohen és Paul Nathorp voltak, a kor kiváló neokantiánus gondolkodói, akik nem voltak olyan nagyon eredeti filozófusok, eredeti elmék, viszont nagyon jól ismerték és értették a szakmát. Tehát a filozófus szakmát őnáluk kiválóan meg lehetett tanulni, és ezzel Ortega élt is. Évfolyamtársa volt még Nikolaj Hartmann, és tehát együtt tanultak, és erről szintén képeket tudnék bemutatni. Bal oldal található Cohen portréja, mellette Nátorpé, alul pedig Nikolaj Hartmann fényképe. Ennek a korszaknak a hangulatát szeretném visszaidézni egy bejátszással.
En la humilde buhardilla de Marburgo, allá en lo más alto de la empinada
ciudad, egy szerény marburgi padlásszobában, a meredeken emelkedő város legmagasabb részén a kiváló Nikolaj Hartmann boldongázik. Hallgatom. 22-23 évesek vagyunk. A mindig patetikus, szinte férfias dallam, ami a cselló testéből zeng fel, úgy szállong és köröz akár egy fecske. Látom a parányi ablakon át, miként ereszkedik le a városra, mely szorosan a domboldalhoz tapad, majd eléri a völgyet, ahol örökké hangtalan énekét dalolva a Lán patak folyik. Hartmann egy pillanatra megszakítja a gordonkázást, a vonója megáll a levegőben, és így szól hozzám. Ön, kedves Ortega, intellektuális emberbarát. Aztán ismét felröppenti a melódia fecskéjét, mely csellójának aranysárga hasában fészkel. Onnan röppent fel később 4 vagy 5 csodálatos könyv is. Ortega nem minden irónia nélkül így emlékezett vissza a marburgi esztendőkre. Marburg ugye a neokantianizmusnak volt a fellegvára, az ember a neokantiánus filozófiában úgy élt, akár valamely ostromlott erődítményben. A halálos ellenség pedig körös körül a pozitivisták és a pszichológisták, Fichte, Schelling, Hegel. Olyannyira ellenségnek nézték őket, hogy még csak nem is olvastak tőlük. Nyilván túloz, de mutatja azt a hangulatot és azt a légkört, ami ezt a német kisvárost filozófiai szempontból jellemzi. És ezen a ponton, ebben a pillanatban merül föl a tulajdonképpeni nagy dilemma számára, miután visszatér Spanyolországba. A következő jelenti ennek a tartalmát. Hogyan lehet a német akadémiai filozófia ezoterikus mély kincseit megismertetni a spanyol átlagolvasóval? Ez volt a nagy kérdés. Hiszen ő felszedte ezt a tudást, de hogyha elkezdett volna mázsás könyveket írni, mint neokantiánus mesterei, a kutya nem olvasta volna őket, ott porosodtak volna valahol a polcokon. És ezt a közvetítést próbálja valamilyen formában megvalósítani. Másként megfogalmazva a kérdést, hogyan lehet a német filozófia értékeit a spanyol filozófiai élet fejlesztésének, modernizálásának a szolgálatába állítani? Ez a nagy kérdés, mert Spanyolország ugyanúgy félig fejlett, sőt fejletlen volt filozófiai szempontból, mint ahogy 100-120 évvel ezelőtt Magyarország is. Tehát itt nagyon erősek ismét a hasonlóságok. És Ortega döntött. Úgy döntött, hogy életét a filozófiai esszé munkálásának szánja, tehát nem irodalmi esszéről van szó, nem művészeti esszéről, hanem filozófiai esszéről, és ezzel azonosul valamilyen formában a spanyol sorssal. Ennek a következő következménye van, hogy szinte tökéletesre fejlesztette azt a műfajt, amelyben már mint a filozófiai esszét, melyben egyesül egyrészt a születésétől fogva benne rejlő, jó értelemben vett zsurnaliszta hajlam. Tehát itt nem arról a zsurnalizmusról van szó, amit Nietzsche számos írásában ostoroz, hanem valami egészen másról. Aztán egyesül benne a kétségtelen szépírói képesség, végül pedig harmadjára a mély filozófiai iskolázottság, absztrakciós képesség. Ez jelenik meg tehát ezekben a filozófiai eszékben, amelyből 10 vaskos kötetre valót írt összesen. Ortega, mondhatni, így módon a híd a tolmács szerepét tölti be az akadémiai, felső filozófia és a művelt átlagolvasó között. És ezzel áll előttünk ennek a nevelési, pedagógiai programnak talán a legfontosabb eleme. Ortegát végtelenül erős pedagógiai étosz fűtötte. Tehát megpróbálta modernizálni az országának a filozófiai életét, felvinni 20. századi szintre. Na most ez a híd, ez a tolmács szerep viszont soha nem jelentette az egyszerű másolást, valamiféle epigonságot, tudnélik ezzel a váddal is gyakran illették, hanem inkább a következőről van szó véleményem szerint. Először is Ortega naprakészen tájékozott volt, főleg a német filozófiai életben. Szinte azonnal elolvasta azt a jelentős munkát, ami napvilágot látott, tehát valóban fölkészült, de nem leutánozta ezeket a gondolkodókat, hanem inkább párbeszédet folytatott velük, nyilván hatottak rá ők, de ezek ösztönző erővel bírtak inkább a számára, és dialógusba elegyedett az eszéiben, írásaiban ezekkel a gondolkodókkal, és így formált meg egy saját filozófiát. Itt föl van sorolva egy néhány nagy név, akik igen erősen befolyásolják ezekben az évtizedekben. Fényképet is lehet mutatni róluk, a bal felső sarokban van ugye Husserl, mellette Heidegger, az alsó sorban pedig Spengler, illetve Max Schellernek a fényképe. Nézzük ezután a filozófiai kiinduló pontot. Ezt a szerepet nála az élet tölti be. Az élet, amennyiben ezt kiinduló ponttá tesszük, ez itt egy fontos elhatárolást jelent. Azt tudnilik, hogy nem a tudat, nem a szellem, vagy valami ehhez hasonló a kiinduló pont, ami közel 300 éven keresztül jellemezte az európai gondolkodást, Descartes-tól kezdve egészen Husserlig. Vagyis akkor, amikor ő tudatosan az életet helyezi a középpontba, akkor fölmondja több más kortárs filozófushoz hasonlóan a tudatközpontú idealizmusnak a filozófiáját, ami a megelőző időszakokra volt jellemző. Az élet lesz tehát az a végső vonatkoztatási pont, az a gyökér, amelyben minden egyéb, minden más jelenség megjelenik. A mákos rétestől kezdve a celebekig, a gyökkettőtől kezdve, nem tudom, még minden, amire csak ördögig és istenig, bármi, ami eszünkbe jut, ami történik velünk az életben, amivel találkozunk, az mind-mind ennek az életnek a keretein belül jelenik meg. Na most ez az életfogalom először is nem tisztán biológiai, vagyis nem azonos a vérkeringéssel, az emésztéssel, lélegzéssel, tehát azokkal a fiziológiai folyamatokkal, amik a testünkben zajlanak, és nem is tisztán pszichológiai, vagyis azokkal a lelki állapotokkal sem azonos, amelyek bennünk zajlanak és futnak végig, hanem eredendően ontológiai, vagyis lételméleti. Az is élet, ugye, amit a biológus kutat, mikor bemegy a laboratóriumba és fürkészi az élet titkait. De az az élet, amit a biológus kutat, az is csak ebben az életben jelenik meg, ami a kutatónak is csak élete egy részét tölti ki, csak egy szelvényére jellemző. Egyébként, amikor hazamegy, ugyanúgy éli ő is azt az átfogó életet, mint bárki más a világon. Ezt az alaptételt 1914-ben az első megjelent könyvében így fogalmazza meg. Én vagyok, és a környezetem. Nos, hát erről a mondatról, magáról lehetne fél órát beszélni, nyilván nem fogok, csak röviden a fontosabbakat. Nyilvánvalóan látszik, hogy a két én jelentésköre messze nem azonos, tehát kiterjedésük különböző, és azt lehet mondani, hogy az első én, az az átfogó én, ami nem csak a saját tudatomat, szellemi és fizikai valóságomat foglalja magába, vagyis a második ént, hanem azt a szűkebb vagy tágabb környező világot is, amely engem övez, és amelyben mindig új feladatokkal, mindig új kihívásokkal találkozom. Vagyis úgy képzeljük el az emberi életet, mint egy kettévágott almát. Ennek az almának az egyik fele az én testi, lelki, szellemi létezésem jelenti, de ebben nem merül ki az, amit emberi életnek nevezünk, hanem hozzátartozik az a másik fél is, amiben mindig egy környező világban, egy környezetben tevékenykedek, szenvedek, alkotok, örülök, vagy éppen gyászolok. Tehát ez az egyik alaptétel. Részletekben nem menve, ezzel a tétellel egyszerre üzen hadat az újkori filozófiai idealizmusnak, mert egy pillanatra visszakapcsolunk, ha az első felét nézzük a mondatnak, én vagyok, ezt mondta az idealizmus. Fichte szó szerint kijelenti ezt a tételt. Ha pedig a másik felét olvasom, csak azt, akkor abban a régebbi realizmus jelenik meg, vagy fedezhető föl. Na most, mondom részletekben nem menve, mind a kettőt fölülmúlja ezzel az én vagyok és a környezetem tétellel, és hitet tesz amellett a látásmód mellett, amit, bocsássanak meg, hogy még egy műszót most itt használok, fenomenológiának nevezünk. Ennek értelmében a filozófiának azzal kell foglalkozni, ami közvetlenül adott, ami fenoménként jelenik meg az ember számára. De van ennek a tételnek még egy további jelentése is, ugyanis az a én vagyok és a környezetem, az a környezet, ami engem övez, az nemzeti vonatkozást is magában hordoz. Vagyis a filozófusnak elsősorban saját vitális környezetét, nemzetét, népét, országát kell valamilyen formában szolgálnia. Úgyhogy ez a környezet ennek egy, ismét csak egy nemzeti filozófiai felemelkedés programja is részét képezi. Ennek a spanyol mi voltnak már számos eszét szentelt fiatal korában is. Ilyen egy kép esztétikája, Gregorio Törpe, a borostömlő árus címet viseli, ami 11-ben jelent meg, maga a festmény egy néhány évvel korábban. Ebben az eszében egy Zuloaga nevű, baszk származású, akkoriban nagyon híres festőnek az egyik képét elemzi, majd mindjárt föltesszük. Zuloaga egyébként a monarchiában is kiállításai voltak Bécsben, Budapesten, még a világháború kitörése előtt. A központi alak az a spanyol elmaradottság és barbárság szimbóluma, és most azt csinálnánk, hogy prezentálom a festményt, és ehhez egy szakasz felolvasnék Ortega leíró elemzéséből, nyilván az egészről nem lehet szó, pusztán csak egy szakaszról. Hát íme a kép. És nyomon lehet követni Ortega leírását. De Zuloaga megfestette Gregorio Törpét, a borostömlő árust is. Egy borzalmas arcú, tányérképű, tömpeorrú, kancsal, torz figurát, aki kendertalpú sarut hord, a hátsó felét fedő nadrág pedig középen megoldott. Ingújban van, az ing mellkasa fölött nyitott, s kidomborítja az antropoida roppant izmait. A földön két színültig töltött borostömlő ágaskodik, ezeket a vállára támasztva egyenesen tartja. A tömlők megőrzik az állat szerves formáit, amely bennük lakozott, és bizonyítják a szörnyűséges emberalakkal való, nem is távoli rokonságot, aki úgy öleli őket magához, mintha mindkettő hasonmása lenne. És a szerves élet egy csoportja egy kietlen, fátlan, hepehupás, rideg és fagyos tájból emelkedik ki. Jobbra egy épp hogy csak sejtésszerűen megjelenő város végtelenül durva falainak kőtömbjei kúsznak fel a domboldalra, ám ez a sejtetés épp elég ahhoz, hogy tudjuk, e város barbár, féktelen és nyomasztó, lakosai kegyetlenek, egymáshoz mindenki ellensége önmagának, és senki sem tudja valójában, hogy mi a csodálat és mi a szeretet. Fenn pedig ott az ég, ahol ádászharc folyik a szélvihar és néhány felhő között, a felhők szaggatott és tekervényes vonalaikkal rajzolják ki a heves szélrohamokat. Ez a kiinduló pont, és ezt követi Ortegától egy részletes elemzés, amiben megkockáztatnám, mélységben megközelíti azt a leírást, amit pár évvel később majd Heidegger ad Van Gogh híres parasztcipőiről. És nézzük ezután az első könyvet, ami az Elmélkedések a Don Quixote-ról címet viseli, ez 14-ben jelent meg. Egy héttel a világháború kitörése előtt, pontosan egy héttel, Tehát azt lehet mondani, hogy a boldog békeidők utolsó jelentős filozófiai munkája minden valószínűség szerint ez. Most ebben a művében vizsgálja azt, hogy az alapvetően szenzualista, impressionista, déli mediterrán világot miképp lehetne szintézisbe hozni a tisztán fogalmi, spekulatív északi germán világgal. Vagyis Ortega úgy képzeli el Európát, mint két agylebenyt. Az egyik lebenyt jelenteni ez a déli, szenzuális, impressionisztikus világ, a mediterrán világ, a másikat pedig a fogalmi, tiszta gondolkodásnak a világa, a spekulatív germán világ. És ebben a két lebenyből álló Európában azt firtatja, azt kutatja, hogy hogyan lehet a spanyolság helyét megtalálni. Vagyis egyszerre jelenik meg nála, filozófiai keretbe foglalva, a spanyol nemzeti sors firtatása és annak az európai szellemiségbe való beintegrálása. Tehát, hogy hogyan egyesítheti a kettő, milyen kapcsolat áll fönn a kettő között. Vagyis Ortega egyértelműen az európai zálásnak a szószólója, de úgy, hogy az a spanyol látásmód, szemléletmód, érzületmód feladását ne jelentse. Azt mondja, hogy miben jók a spanyolok. A retinában, a pupillában, a látás élességében, erről tanúskodnak festőik. Viszont miben gyengék? A fogalmi gondolkodásban, a fogalmi tisztaságban az zavaros náluk. Nos, hát ezt a kettőt kellene valamilyen formában egybedolgozni, a látás világát a fogalmiság világával. És tulajdonképpen a fenomenológia, hogy megint ezt a szót használjam, ismét csak ennek a kettőnek a közvetítésére törekszik. Tehát itt egy nemzeti filozofálás keretében jelenik meg egy ősrégi filozófiai probléma, a látás, érzékelés, illetve a gondolkodás összekapcsolása. Innentől kezdve most már majd fényképeket is mutatnék a főszereplőnkről. Itt épp a világháború kitöréséről szóló híreket olvassa. Érdemes figyelni a ruházatát, erre még majd az előadás végén kitérek röviden. Tehát 14-ben járunk, és hát néhány évvel később jelennek meg most már, vagy következnek a 20-as évek, amiben kezd Ortega a pályafutásának a zenítjére érkezni. Egymás után jelennek meg a könyvei, amik tulajdonképp előadássorozatok, vagy esszéfűzérek, amik vagy elhangzottak valahol, vagy pedig folyóiratban, napilatban közölte őket egymás után, és ezeket utólag könyvé bővítette. Ezekben a művekben érik végérvényesen össze a filozófiai műveltség és a szépírói tehetség. Hát nézzünk néhány munkát ebből az időszakból. 22-ben jelenik meg a Gerinctelen Spanyolország című munkája, ezek a könyvek már olvashatók magyar nyelven is. Ebben a munkában a spanyol történelem és kultúra ellentmondásait, viszontagságait vizsgálja, röviden érinteném a dolgot, leszögez egy alaptételt, mégpedig azt, hogy Spanyolország biológiai nyelven fogalmazva vele született rendellenességben szenved, vagyis ezt nevezi ő gerinctelenségnek. Tehát a gerinctelenséget azt nem morális értelemben értsék, hanem anatómiailag. Tehát úgy, hogy ebben az országban, tehát Spanyolországban nincs egy olyan oszlop, gerinc oszlop, amin megtámaszkodhatna egy fejlett szintű kultúra, és mely oszlopnak a csúcsán ott helyezkedne el egy hiteles, autentikus kisebbség. Ehelyett a gerinctelenség miatt az egész kultúrára, a spanyol kultúrára valamilyen pépszerű, kocsonyás, plazmatikus jelleg jellemző, tehát hiányzik belőle az, amit valamilyen struktúrának, mondjuk így idézőjelben gerincességnek lehetne nevezni. Ugyancsak ebből az évből egy fénykép róla Balzac pózában, ugye ismerős a régi kőnyomat, fölvette. A következő évben, 23-ban jelenik meg Korunk feladata című munkája, amiben ismét több érdekes gondolatot vázol. Az egyik az, hogy itt jelenik meg először nemzedék elmélete, amivel több más írásában is foglalkozik. Ez szerint a nézet szerint a történelem mozgása az egymásra következő, ám ugyanakkor egy időben is élő generáció konfliktusára vezethető vissza, vagy legalábbis erre is. Álljunk meg itt egy pillanatra. Itt vagyunk 2008-ban. Ugye ez egy semleges kronológiai dátum a fizikai időnek és a történeti időnek egy darabja. Ez a 2008 azonban egész mást jelent önöknek, 20 éveseknek, fiataloknak, mint egy 40 évesnek, aki már a pályája delelőjén van, és ismét mást jelent egy 60 évesnek, aki már kifelé kezd menni az életből, és egy 80 éves számára, aki már távolról pillant vissza úgy szólván az életre. Gondoljanak bele, ha mindnyájan egykorúak lennénk, akkor valószínű megfagyna a történelem. Tehát az, hogy mozog, előre megy, az nem utolsó sorban ennek is köszönhető, hogy másként látják az egyes nemzedékek ugyanazt az időt, ugyanazt a történeti időt, másként élik meg, és ebből erednek a mozgások, a konfliktusok. Ehhez társul még a későbbiek során ehhez a nemzedék elmélethez a hiedelem elmélete, erre sajnos nincs idő kitérni, valamint a kisebbség és a tömeg viszonya, problémája, amiről majd még lesz szó. Ez a három pillére tulajdonképpen a, hát mondjuk így érett Ortega társadalom filozófiájának. Úgy szintén ebben a művében lép előtérbe az úgynevezett racionalizmus gondolata. Egy pillanatra megint megállnánk. Őt gyakran érte az a vád, hogy vitalista. Tehát, hogy túlságosan a biológikumra helyezi a hangsúlyt, mindent abból próbál magyarázni. Na most ezzel szemben hangsúlyozza, hogy ő nem annak tartja magát, hanem racionalistának, vagyis eszerint megpróbálja az észnek a helyét, az emberi rációnak a helyét átalakítani az egész társadalmi szerkezetben. Vagyis úgy gondolja, hogy föl kellene adni a tiszta ész korábbi egyeduralmát, ami Descartes-tól kezdve Cantonát, ugye Hegelen keresztül hosszú ideig Husserlig vezet, és ezt kellene fölváltani a vitális ész, vagy később a történeti észnek a világával, ami tompítja amannak az élességét, egyoldalúságát, tehát rugalmasabb, jobban át tudja hatni az élet valóságát. Csak utalásképp említeném meg, hogy az, amit gyenge ész címen Gianni Vattimo nevű olasz filozófus az utóbbi években bontott ki több munkájában, ennek legnagyobb része már megvan a vitális ész ortegai kategóriájában 80 évvel korábban. Másként fogalmazva az előbbi momentumot, az életből kiindulva kell meghatározni az ész státuszát, annak a helyét, mit foglal el, nem pedig megfordítva. Na most ilyet mondott már Nietzsche is, természetesen. Tehát nem ő az első, aki ezt megfogalmazza. Tehát vannak áthallások, de Ortega ebben a vonatkozásban is nagyon különbözik Nietzsétől hangulatát, stílusát tekintve. Nietzsche ugyanis ezt a gondolatot a Dionysoszi mámor alapján fejti ki, és van benne, mint ahogy Nietzsében legtöbbször mindig valami hisztérika, valami hisztérikum. Ezzel szemben az Ortegánál mindig megmarad valami fegyelmezett latinitás. Tehát ő is hasonló gondolatot vall, de ezt valamilyen szabatos, visszafogott, latinos fegyelmezettséggel teszi, és ezért nevezi ő maga a saját filozófiáját az életkartezianizmusának. Tehát megmarad benne egy csepp kartezianizmus, a Descartes-i filozófiának az öröksége, a ráció előtti főhajtás, de ez az életbe gyökeredzik, úgyhogy ugyanakkor változtat is rajta. Egy harmadik munka, ami két évvel később jelenik meg, a művészet dehumanizálódása. Ebben művészet filozófiai, művészet szociológiai írások kérdésekkel foglalkozik. Itt megértő módban, vagyis nem elutasító, hanem megértő módban tárgyalja a század elő művészi forradalmát. Fölteszi a kérdést. Mi lehet az oka annak, hogy az új művészet, képzőművészet, zene, színház népszerűtlen lett a szélesebb közönség a polgár számára? Itt is sok mindenről esik szó, de a döntő válasz a következő, minden bizonnyal azért, mert a modern művészetben háttérbe szorul, kiiktatódik, széttörik az emberi oldal. Dehumanizálódik a modern művészet, és ezért válik sokkal nehezebben érthetővé, mint amilyen például a 19. század művészete volt. Ezekben az évtizedekben Ortega olyan hangulatot honosít meg a filozófiában, ami akkoriban igencsak ritka volt. Mégpedig a derűt, a fiatalságot, a sportosságot, az életelevenséget és annak szépségét. Ezért is merném nevezni nevető filozófusnak Démokritosz után. Élet étoszát, tehát ezt az élethez való viszonyt talán az alábbi már később készült felvétel adja vissza a legjobban. Erről olvasható le az a derűs viszony a világhoz, tehát nem egy tragikus alapállás fogalmazódik meg nála, bár kijutott neki is ebből, hanem egy alapvetően joviális, derűs szemlélet, tehát nem jogosulatlan a nevető filozófus megnevezés. Közben a metafizika tanszék professzora lett 1910-től, kialakít egy tanítványi kört maga körül, könyvkiadókat alapít, amelyek a kor aktuális filozófiai és tudományos műveit adják ki spanyol nyelven. Itt nem csak filozófiai művekről van szó, ezt hangsúlyoznám, hanem fizikai, kémiai, biológiai, jogtudományi, nyelvtudományi, tehát bárhol, ha megjelenik egy fontos munka valamelyik szakterületen, azonnal fordítják le spanyolra. Tehát gőzerővel folyik ezekben az évtizedekben az országnak a szellemi modernizálása, és ennek a motorja nem utolsó sorban Ortega volt. 23-ban jelenik meg a Revista de Occidente című folyóirata, a címlapot, az első számét prezentálnám, ami tipográfiai szempontból is egy igen szépen szerkesztett lap és minőségi újság is volt, Einsteintől kezdve a kor legnagyobb tudósai és gondolkodói írtak bele. Ez a 20. század legszínvonalasabb spanyol filozófiai folyóirata. 2010-ben volt előadói körúton Argentinában, és a második alkalommal Chilében is járt, ahol feljegyezték, hogy 6000 főnyi hallgatóság előtt tartott filozófiai előadást, kérem szépen, az ugye egy futballstadionnyi közönség. Ritkán szokott 6000 ember filozófiai előadásra menni, ott minden esetre megtörtént, olyan híre volt már ezekben az években. De az igazi világsikert egy másik könyv hozta el számára, az a könyv, aminek magyar fordítása itt a jobb felső sarokban látszik, és mellette ugye a spanyol, az angol és a német nyelvű kiadás, ez pedig ugye a Tömegek lázadása. Hát néhány szót akkor erről a munkáról is ejteni kellene. Azzal kezdeném, hogy valószínűleg nem ez Ortegának a legszínvonalasabb műve, de föltétlenül a legnépszerűbb. Megjelenése után ugyanis 100000-es példányszámban fogyott, nem csak a spanyol nyelvi világban, hanem Németországban és az Egyesült Államokban is, amihez nyilván hozzájárult, hogy majd csak, hogy nem akkora, vagy talán nagyobb válságban voltak ugye akkoriban a nyugati országok, mint amilyenben majd most lassan mi kezdünk lenni. A világválságról van szó. És tehát ez is hozzájárulhatott, hogy kellő idő pillanatban jelent meg. De nem csak erről van szó, hanem azt hiszem, a népszerűséghez az is hozzájárult, hogy Ortega nem csak a spanyol, még csak nem is európai szintről gondolkodik, hanem az egész nyugati civilizáció horizontjáról szólal meg. Vagyis azt kíséri figyelemmel, hogy milyen alapvető veszélyek leselkednek erre a civilizációra. Hát nézzük meg egy kicsit ezt a momentumot közelebbről. Először is kiemelném, hogy vannak olyan elemek, amelyekre a nyugati civilizáció a megítélése szerint büszke lehet. A két legfontosabb elem a következő lenne. Egyrészt a mesés technikai haladás, fejlődés. Tehát Ortega egyáltalán nem olyan technika ellenes gondolkodó, mint például Heidegger volt, aki sokkal jobban distanciálódott a technikai fejlődéssel és vívmányokkal szemben. Ő pontosan azt mondja, hogy Európa méltán büszke arra a tudományos és technikai haladásra, amit elért 2000 év alatt, mert ez semmilyen más kontinensen ilyen formában nem ment végbe. Másrészt pedig, amire büszke lehet a nyugati civilizáció, a politikai demokrácia kiteljesedése, a politikai jogoknak a kiszélet. Tehát technikai fejlődés és demokratizálódás, ez az, ami az utóbbi századok eredménye Európában. Viszont ez a fejlődés azzal a negatív következménnyel is jár, hogy az az egyensúly, ami megítélése szerint kisebbség és tömeg között korábban fönnállt és áthatotta az európai társadalmat általában, tehát amit Spanyolországban ugye nem állt fönn, mert gerinctelennek nevezte, ez megbomlik. És bekövetkezik a tömegek lázadásának az állapota, amiben a tömeg úgymond uralmi igényt jelent be a társadalomnak a vezetésére, irányítására. Néhány dolgot itt ki kéne emelni. Egyrészt azt, hogy Ortega a tömeg és a kisebbség fogalmát nem elsősorban szociológiai vagy társadalompszichológiai szempontból érti, ahogy Le Bon egy francia és Freud egy német, illetve osztrák zsidó gondolkodó, ugye ők inkább társadalompszichológiai szempontból közelítenek a dologhoz, hanem Ortega filozófiai, antropológiai oldalról nézi a kérdést. És úgy tekint rá, hogy mind a kettő, tömeg is és kisebbség is, egy-egy sajátos embertípust jelenít meg. Vagyis létezik valamilyen tipológiája a tömegembernek is és a kisebbségi embernek is. Hát nézzünk egy rövid taxatív felsorolást arról, hogy mi jellemző Ortega szerint a tömegemberre. Hát az egyik legfontosabb jegy, hogy nem rendelkezik sajátos kvalifikációval, vagyis nem jellemző rá a minőség, a minőségnek az akarása először. Aztán lelke ősemberi, írja egy helyen, nincs művelve, nevelve. Tehát az ott megjelenik a tömegemberi lelkület, ahol ez a kiműveltség, ez a paidetikus oldal valamiképpen hiányzik. Sodródik, ez egy további elem. Tehát különösebb tervek és életprogram nélkül él. Aztán egy további elem, hogy benne van ugyan roppant sok szaktudás, tehát nem buta vagy ostoba emberről van szó a tömegember esetében, vagyis eszmék akadnak a fejében, de nem képes önállóan gondolkodni, vagyis hagyja magát befolyásolni mások által, személyek, médiák, mi egymás által, tehát az indoktrináció által, ami beszüremkedik az ember agyába és áthatja, és már az ember nem tudja, hogy maga gondolja-e azt, vagy pedig gondolkodik benne valami más, vagy valaki más. Tehát erre a folyamatra gondol Ortega. Akkor egy nagyon fontos további elem, hogy ez a tömegember többnyire csak jogokat ismer, kötelességeket viszont nem. Egyik művében joggal jegyzi meg az Ortega, hogy az emberi és polgári jogok nyilatkozatát azt megírták már. Vajon mikor fogják megírni az emberi és polgári kötelességeknek a nyilatkozatát? Erről hajlamosak vagyunk ugye elfeledkezni. Végül még egy elem, hogy a tömegembernek nincs saját nyelve, vagy jobban mondva az ő nyelve a tömegnyelv. Tehát az, ami ismét csak eluralja a modern viszonyokat, és ennek szintén egy sajátos elemzését adja több írásában. Itt felolvasnék egy pár sort a munka előszavából. Ez a tömegember, akit körülír Ortega, abból az emberből lett, akit megfosztottak saját történelmétől. Ez egy borzasztó súlyos dolog, tehát le van metszve róla az, amit történeti létezésnek nevezünk. Akinek nincs a múltban gyökere, és aki épp ezért engedelmesen követ minden internacionális eszmét. Nem is ember ez, csupán egy emberi burok. Tehát emberszabású úgy néz ki, mint bárki más, de valójában mégsem az. Miért? Mert nincs benseje. Nincs önálló, megváltoztathatatlan, elidegeníthetetlen belső lénye, valami megmásíthatatlan énje. Tehát ez hiányzik alapvetően belőle, meglátása szerint. Nyilván lehet vitatkozni, hogy jól elemzi-e a dolgot, vagy sem. Na most, egy további elem, hogy a tömeg fogalmához óhatatlanul hozzágondoljuk a sokaság fogalmát. A tömeg az ugye, amit gumibottal vernek például a szlovák stadionokban, vagy ami ott hömpölyög az utcákon, tehát amikor nagy sokaság, több százas, ezres embercsoport jelenik meg. Na most az Ortega újítása pontosan az, hogy szerinte egyetlen ember egy szál magában is alkothat tömeget, ha a fenti jegyek jellemzők rá. Most nézzük röviden a kisebbségi ember jegyeit. Ő képviseli, tehát nyilván az inverze a másiknak, és itt sem konkrét emberről, hanem inkább egy ideáltípusról van szó, amit hát vagy megközelít jobban az ember, vagy kevésbé. Ő képviseli a minőséget. Ő önmagától többet követel, mint másokról. Pontosan ez a lényege a dolognak, hogy ezért él állandó feszültségben, gyakorlásban, aszkézisben. Tehát ebben megint van egy adag nietzscheanizmus, de ismét csak egy másfajta hangszerelésben. Aztán tervek, célok mozgatják, tehát megvan neki a projektuma, megvan neki az, hogy valami életprogramot kíván megvalósítani, és a nagyon fontos elem, hogy a jogoknál többre becsüli a kötelességet. A nemesség kötelez, idézi a térszalagrend jelszavát egy új embertípus vonatkozásában. Ejtsünk végül röviden szót a tömegek lázadása jelenségéről. Itt röviden arról a kettős folyamatról van szó, tehát kettős folyamatról, melyben egyrészt végbe megy a kisebbség dezertálása, visszalépés az életformáló programoktól, hogy ez miért történik meg, erre egyébként igazán ő se adja meg sohasem a választ. Mitől történt ez a dezertálás? Másrészt pedig a tömegember bejelentette uralmi igényét, parancsolását az élet minden területén, politika, tudomány, gazdaság, művészet, oktatás, stb. Hát ezt a legkülönbözőbb területeken nagyon sokszor sajnos tapasztaljuk. Na most ebben a konstrukcióban egy úgynevezett konzervatív liberalizmus jelenik meg az Ortega szemléletében. Ha most a mai magyar politikai életre gondolunk, azt hinnénk, hogy a konzervativizmus és a liberalizmus két olyan eszmerendszer, ami köszönő viszonyba se áll egymással, holott ez még Magyarországon se így volt, a monarchia alatt nagyon is közel voltak egymáshoz, és Ortega esetében is erről van szó. Vagyis elsőrendű feladatnak tekinti a kisebbségnek a védelmét, ami egy nyilvánvaló liberális alapelv. De ennek az alapelvnek ad egy sajátosan konzervatív, arisztokratikus fordulatot, azáltal, hogy itt nem valamilyen vallási, etnikai kisebbségről van szó, hanem a gondolkodó embereknek, a minőségi kisebbségnek a megvédéséről. Tehát ez a kisebbség pontosan az a kulturális vezető elit, akinek irányítani kellene az országokat, a nemzeteket, és ezeknek a pozíciója rendült meg. Tehát ezért lehetne röviden szólva Ortegát konzervatív liberális gondolkodónak nevezni. És a kérdés az utoljára, hogy mi jelenteni ebből az állapotból, a tömegek lázadásából a kiutat. És itt Ortega egy megdöbbentő új elemet vet föl, mondom, a 30-as években járunk, az Egyesült Európa gondolatát. Azt mondja Ortega, hogy ez, mármint az Egyesült Európa, nem új dolog. Tudnilik úgy látja, hogy az európai népek már évszázadok óta egyetlen társadalmat, közösséget alkotnak. Tehát nem most fabrikáljuk ezt meg, hanem ez már egy hosszú évszázadok óta tartó folyamat. Vannak európai szokások és divatok, van európai közvélemény, jog, közhatalom, stb. Tehát ezekre lehetne építeni akkor, amikor ennek csak tulajdonképp tetőt kéne adni. Tehát ami már létezett a 16-17. Talán századtól, vagy talán régebbtől is, ezt kellene valamilyen formában politikai jogi egységbe szervezni. Illúzió, ki tudja, 37 májusában vetette az alábbi sorokat papírra. Tehát abban az időben, amikor Sztálin, Hitler, Mussolini és jó néhány totalitárius diktatúra létezik. Azt mondja, nem tagadom, hogy ma az Európai Egyesült Államok egyike a létező legszerényebb fantáziaképeknek, hiszen ki gondolt volna akkor erre. Másrészt azonban teljességgel valószínűtlen, hogy egy ilyen érett társadalom, közösség, mint amilyet az európai népek alkotnak, ne hozna létre a közeljövőben egy olyan állami intézményt, amellyel formalizálja a már létező európai közhatalom gyakorlását. Tehát pusztán csak formába önti azt, ami amúgy is megvan. Nekem a történelmi realizmus mutatta meg, hogy Európának, mint társadalomnak az egysége nem eszmény, hanem régóta létező mindennapi valóság. Ha pedig ezt beláttuk, egy összeurópai állam valószínűsége már elkerülhetetlen szükségszerűség. Ezt mondja 37-ben, és most 70-80 évvel később tulajdonképpen ennek a programnak is vagyunk a megvalósítói. És ezen a ponton szeretném kérni a kollégától a másik bejátszást, ahol néhány mondat erejéig maga Ortega szólal meg. A testbeszédét próbálják majd figyelni, ahogy ez megjelenik, vagy megmutatkozik nála.
Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido pues en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega a una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos.
Érdekes a gesztusnyelvet, meg tehát a taglejtéseket figyelemmel kísérni. Talán többeknek Mussolini-nak a taglejtéseire jellemző hasonló teatralitás, de tulajdonképpen ez inkább azt lehetne mondani, hogy egy ilyen mediterrán testbeszéd, gesztusnyelv, amit egyaránt oszt, nem tudom én, a korabeli diktátor, illetve egy korabeli filozófus is, úgyhogy egy hasonló hát testi kultúrának is a részét képezik. Egyébként a kor teljességéről, tehát az időknek a beteljesüléséről beszélt ebben a passzusban, nem különösebben fontos, hogy bizonyos pontokon mikor ér el az emberiség egy úgynevezett ilyen beteljesült időszakhoz. 30-ban jelenik meg az Egyetem küldetése című roppant érdekes könyvecskéje. Ebben a minőségi egyetemet vázolja, szemben a mai tömegegyetemmel, ami napjainkban, akár szeretjük tisztelt hallgatók, akár nem, a tömegember előállításának talán legfontosabb intézménye. Ezzel szemben próbált volna egy egész más egyetemi struktúrát fölvázolni, és ezt Puerto Ricóban a 40-es években meg is próbálták, és sikerrel is valósították meg néhány évig. Ortega elképzelése több ponton emlékeztet a bolognai folyamatra, vagy tulajdonképp hasonlítana rá, ha ezt a folyamatot jól csinálnánk. No, 34-es fénykép háttérben a madridi egyetem épületeivel. Ezek az épületek két évvel később porrá és hamuvá lesznek. Tudnélik, a frontvonal a frankoisták és a köztársaságiak között pont ott húzódott. Tehát szó szerint értsék úgy, hogy a jogi kar az már a frankoisták kezén volt, de a közgazdasági kar az még a, nem tudom én, a köztársaságiak kezén, és éveken keresztül ott zajlottak a harcok, úgyhogy ebből szinte semmi nem maradt. Hát 34-ben még álltak ezek az épületek. A 30-as évek első fele a csúcspontot jelentik Ortega életében, ekkor már a világhírű filozófus lesz, tanítványaiból megalakul az úgynevezett madridi iskola. Filozófiailag 27-ben ismerkedik meg Heideggerrel, és rajta keresztül Diltei filozófiájával, és saját bölcselete most már a legtisztább formát ölti. Itt van néhány fénykép, illetve rajz róla, a két jobboldali rajzot, illetve festményt szintén Zuloaga, tehát az említett festő készítette. Közben a spanyol események kezdenek drámai fordulatot venni, 31-ben kikiáltják a köztársaságot. Ezekben nem a drámai fordulat nyilván, de Ortega is politikai szerepet vállal, képviselő lesz több éven keresztül. Itt látható egy fénykép, amikor egy nagy beszéde után kísérik hát többen, amikor elhagyja az opera épületét. 33-ban azonban, miután látja, hogy a tervei megvalósíthatatlanok, tehát egy nemzeti centrum nem alakul ki, hanem éppen szélsőjobb meg szélsőbb irányban mennek a dolgok, visszavonul a közélettől, tehát több szerepet nem vállal. És bekövetkezik a katasztrófa, a polgárháború, ami nem csak Spanyolországot döntötte romba, hanem vele együtt Ortega egész filozófiai építményét is. 30 éven keresztül dolgozott ez az ember az ország felemelésén, és valóban sikerült fölküzdeni magát filozófiailag is, hogy egy számottevő tanítványi kör alakuljon ki, és ez szétrobbant. A madridi iskola legtöbb tagja Dél-Amerikába emigrált, Mexikóba, Puerto Ricóba és máshova, azok nagyon jól profitáltak belőle, mert nagyon jól képzett professzorokat kaptak, viszont az anyaországnak, ugye a spanyoloknak ez nagyon nagy vérveszteség volt. Maga Ortega is emigrál 36-ban. Itt van a madridi iskola néhány képviselője, csak név szerint a fölül a bal szélen a José Gauss, ő Mexikóba ment, ő fordította először a létésidőt spanyolra. Akkor egy Javier Zupiri nevű, a középső, aki nem csak Ortega tanítványa volt, hanem Heideggert és Husserlt is hallgatott Freiburgban, és ma is nagy kultusz övezi a tanait. A García Morente a szélső, ő hegeliánus volt. Alul pedig egy Julián Marias nevű tanítvány, aki Madridban maradt végül is, és egy Maria Zambrano nevű gondolkodófilozófusnő, akinek az esztétikai és művészetelméleti nézetei ma nagy népszerűségnek örvendek Spanyolországban. Ortega emigrációja 9 évig tartott, Argentinában is és Portugáliában is 3-3 évet élt, és 45-ben, tehát 9 évvel az emigráció után lép rövid időre csak újból spanyol földre, ahol rendkívül hűvösen fogadja a diktatúra. Itt van egy néhány idősebb kori fénykép, és ezért 48 után főleg külföldön él, számos helyen tart előadásokat, Hamburg, München, Darmstadtban Heideggerrel együtt lépett föl, és díszdoktorrá is avatták több egyetemen. 55 őszén hunyt el Madridban. Néhány fénykép így a késői évekről. Az egyik 49-ben Gary Cooperrel, akkoriban az egy híres amerikai színész volt, ugye, Aspenben, ahol egy Goethe konferencián tartott Ortega előadást, fényképezték le. Aztán 53-ban, Hamburgban, egy konferencián, 2 évvel a halála előtt, végül 55-ben, utolsó életévében, amikor Velencébe érkezik egy előadásra egy olasz professzor társaságában. 2-3 dia erejéig kitérnék arra is, hogy az utolsó korszak filozófiájára mi jellemző. Egyrészt az, hogy a korábbi derű megkopott ugyan, de teljesen nem tűnt el. Hát érthető, hogy megkopott, tehát amiken keresztül megy, nyilvánvaló. Egyik tanulmány, vagy eleme ennek a 39-ben megjelent Tanulmányok a szerelemről című könyve, ami egy népszerű munkája a tömegek lázadása mellett. Egy-két gondolatát kiemelném ennek a munkának. Az egyik fő mondani valója, hogy az érosz, a nemi vonzalom miképp kapcsolódik az étoszhoz, a kiválósághoz, az eminenciához. Tehát hogyan transformálja föl bennünk a kiválóság a minőség felé az érosz, a nemi ösztön a legjobb tulajdonságainkat, ami a szerelemben fejeződik ki. A másik gondolat, ez az előző egyébként egészen platonig visszanyúló gondolat, tehát ez már nyilván sok másnál is fölmerül. A másik gondolat az, hogy a szerelem az eredendően, ugye, mint tudjuk, választás kérdése, amikor kiválasztunk valakit. Ebben viszont közszemlére tesszük magunkat, és ez hallatlanul fontos. Arról, hogy valójában mik vagyunk, semmi sem árulkodik jobban, mint az, hogy életünkben kibe vagy kikbe voltunk szerelmesek. Halál pontosan megadja a szellemi profilunkat az, hogy kiket szerettünk igazán az életben. Mondd meg, hogy kibe voltál szerelmes, és megmondom, hogy ki vagy. Tökéletesen árulkodik rólunk, hogy silány emberek vagyunk-e, vagy kevésbé azok, kiválóbbak, és így tovább. Érdemes elgondolkodni rajta. Egy másik elem, hogy Diltely hatására nagyobb teret szentel a filozófiai életrajznak, a biográfiának. Részletekbe nem mennék, több spanyol festőről és kultúralakról készített nagyívű életrajzokat, de ezek nem a szokványos értelemben vett életrajzok, hanem filozófiai biográfiák, ennek a részleteiben már nem mennék. Befejezésként, miért nevezhető akkor Ortega választékos filozófusnak? Honnan a cím, a filozófia eleganciája? Hát talán több ok miatt is. Egyrészt, mert mindig választékosan öltözködött, kívülről elindulva. Régi módi úriember volt, aki adott magára, aki soha nem volt lompos, még mostoha körülmények között is elegáns tudott maradni először. Másodszor az elegáns szó latin gyökere az intelligens, mint tudjuk. Intelligens az, aki képes az interlego műveletére, a sorok közötti olvasásra, a mélyebb értelem kiszűrésére, kiválasztására, aki tehát ebben az értelemben is választékos, disztingvált. Ortega így értve is választékos filozófus volt. Harmadjára, választékos, elegáns, intelligens ember az, aki képes megfelelően használni az intelligenciáját, értelmét. És Ortega bármennyire szerelmese is volt az életnek, mindig hű maradt az intelligenciához, az értelemhez, a szellemi választékossághoz. Stílusában és gondolataiban egyaránt. Életszeretetét a latinos fegyelmezettség, a mediterrán élesség ragyogása burkolja be. Végül negyedszer, választékossága, intelligenciája, eleganciája alapján ragaszkodott egész élete során az emberi élet kiválasztottságához, kvalitásához, minőségéhez, mert mindenkinél jobban tudta, hogy az emberi élet elsősorban és mindenek előtt minőség. Befejezésként egy kép az Ortega Alapítvány épületéről. Ezt 1983-ban avatta föl János Károly spanyol király, itt őrzik a műveit, kéziratait, levelezését, könyvtárát, és itt gondozzák a hagyatékát. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Köszönjük szépen professzor úr előadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Heka László, a Szegedi Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi Karának tudományos munkatársa tartja meg a horvát-magyar 800 éves közös államban élésről című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!